A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretettel jelzem, hogy a karzaton is vannak még helyek, nyugodtan azokat el lehet foglalni az ének alatt. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 167. dicséretünkkel. 167. dicséretünk első versét énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. fejezetében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmennén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a keresztség szereztetési igéje mellé egy bibliai verset szeretnék meg felolvasni most, amely vezesse a gondolatainkat ezen a mai vasárnapon. A Mózes első könyvének a 40. részéből a 8. vers második felét olvasom. Mert Istennél van a megfejtés. A mai ünnepi istentiszteletre, hiszen ünnepi alkalom ez, 6 kisgyermeket keresztelünk meg így az istentiszteletünk kezdetén, elején. Az üzeneteket mind abból a történetből választottam, amelyet talán jól sokan ismerünk is. A Mózes könyvében találkozunk Józsefnek az élettörténetével, egy novellaszerű szép elbeszélés az ő küzdelmeiről, bukásairól, felemelkedéseiről, és az ő életéhez kapcsoljuk mindig ezt a kis gondolatot, hogy ő az, aki az álmokat meg tudta fejteni. Minden embernek az életében fontos szerepet játszanak ezek az álmok. Nyilván itt kisgyermekek vannak az ő életükben is. Vannak olyan álmok, amiket az ember valahogy a maga szükségéből álmodik meg, ezek inkább álmodozások. És vannak olyanok, amelyben egy-egy olyan kijelentés van elrejtve, amelyben az Isten útmutatása is megtalálható. Csodálkozva tekintenek mindig Józsefre, hogy honnan tudja, hogy az Isten mit üzen az álmokon keresztül. És amikor őt elkezdik ezért dicsérni, akkor elmondja ezt a mondatot, nem én vagyok az álomfejtő, Istennél van a megfejtés. Alkalmasnak láttam ezt a kis mondatot azért is, mert a gyermekeink tele vannak talánnyal. És nagy kérdés, hogy mi a megfejtés hozzájuk. Többször elmondtam már, hogy sokkal egyszerűbb lenne az életünk, ha minden gyermek mellé egy használati útmutatót is kapnánk, amelyben szépen rendre le lenne írva, hogy ez a gyerek milyen lelkületű, ehhez a gyerekhez hogy kell szólni, hogy lehet vezetni, hogy lehet megérteni azt, amit mondani akar, hogy lehet teljesíteni azokat a dolgokat, amelyekre szüksége van, olyan egyszerű lenne. állandó talányba ütközünk szülőként, hogy most hogy kéne csinálni, most mit kellene csinálni. Először azt hiszük, hogy azok a nagy kérdések, hogy mit adjak neki enni, hol altassam, hogyan foglalkozzak vele, hogy úgy érezze, hogy biztonságban van. Aztán utána rájövünk, hogy az életben sokkal nagyobb talányok vannak. Ha ezekre a kisgyermekekre felelősen néznek szülők, keresztülők, családtagok és mi is, akkor igen nagy talány az, hogy az ő életükből mi lesz. Hogy lesznek-e boldog emberek? Hogy lesznek-e olyan emberek, akik megtalálják a helyüket a világban? Lesz-e társuk? Lesz-e egy család, amely körülveszi őket? Lesznek-e olyanok, akik szeretik őket, akik odafigyelnek rájuk? Ez nagy kérdés bennünk. Mi a megfejtés? És ezen szoktunk töprengeni, és ez az egészen egyszerű ige annyit mond, Istennél van a megfejtés. A miértekre, a hogyanokra. Van itt közöttünk olyan, aki nagyon sokáig várt arra, hogy gyermeke lehessen. Minden nap az volt a nagy kérdés, hogy de miért nincs még? És mikor lesz megfejtve ez a nagy talány? Van olyan, aki többedik gyerekét hozza ide, éppen azzal a nagy kérdés, hogy ez a gyerek miért más? A többi olyan egyszerű volt, ezzel meg annyit kell küzdeni. És van olyan, akinek éppen az első gyermeke, és nagy talány, hogy hogy találom meg önmagamat is, abban a helyzetben, ami megváltoztatta az egész eddigi életemet. A gyermekeknek is van kérdésük. És a gyermekek kérdésére a megfejtés az először ott van a szülőkben. Őket másolják, őket nézik, őket kérdezik, és hogyha ez a nagy kérdés, hogy éhes vagyok, ki ad enni, akkor a megfejtés anya. És hogyha az a nagy kérdésem, hogy kihez menjek, hogy valamit megoldjon számomra, amit én nem tudok megoldani, amit össze kell rakni, akkor a megfejtés, hogy apa. Aztán egy idő után, ezt is többször elmondtam már, a gyermek túlnövi a szüleit, és az a megfejtés, amit én tudok adni, az kevés. Sőt, nincsenek is jó feleleteim, nem tudom megmondani. Az életnek olyan kérdései vannak ott a gyermekekben, amelyeket amikor föltesznek, mi magunk is megrémülünk. Mi lesz azokkal, akik már nincsenek köztünk? Hogy zajlik az élet? Tényleg a jók mindig jutalmat nyernek, úgy, mint a mesében, és a rosszat mindig elnyerik a méltó büntetést? Tényleg úgy van az élet, hogy csak mi vagyunk, és mi boldogok vagyunk, mert minket nem ér semmi veszedelem, és vannak olyan emberek, akik meg nyomorult életet élnek, vajon miért rosszabbak nálunk? Melyikünk az, aki ezekre jó feleletet tudna adni? A keresztség szereztetési igében elhangzik az, hogy tegyétek őket tanítványaimmá. Hadd tanuljanak tőlem is. Nekem van feleletem ezekre a kérdésekre. És azok a gyermekek, akik most még kérdezni nem is tudnak, de tele van kérdéssel az életük, egyszer felteszik ezeket a kérdéseket, és egyszer lehet, hogy jó lenne nekik ott az Isten közelébe lenni, hogy választ kapjanak rá. Mert a megfejtés Istennél van. Sok bölcsességet kapunk mi a gyermekneveléshez, sok türelmet, sok imádságunk meghallgattatik, de igazából az élet nagy kérdéseit nem mi oldjuk meg számukra, hanem az örökkévaló Isten. Amikor a keresztségre úgy tekintünk, hogy idehozom a gyermekemet, hogy az Isten áldása legyen rajta, akkor ezt kérjük. Az Isten vezetését, az Isten tanítását, annak a jövendőnek a megoldását, annak a talánynak a felfedezését, vagy felfedését, amit én nem tudok, nem látok át. Hol lesz az én gyermekem, és közben hol leszek én? Hol találkozunk egymással, és hol megyünk el egymás mellett? Ki az, aki gondot visel róla, és ki az, aki betölti az ígéretet, vele vagyok minden napon a világ végezetéig? Ezekkel a gondolatokkal fogom most a keresztséget kiszolgáltatni. Mielőtt ezt megtenném, szülőket és keresztszülőket kérek, hogy lelkiismeretük és hitvallásuk szerint feleljenek meg az elhangzó kérdésekre. Legyen ez szent fogadalomtétel. Jöjjetek erre az ünnepi alkalomra, közösen álljunk fel. És így fordulok most szülőkhöz és keresztszülőkhöz, így kérem, hogy mind a 6 gyermek szülei, keresztszülei közösen tegyenek fogadalmat, az elhangzó kérdések megválaszolásával. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Közösen feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Feleljétek, ígérjük és fogadjuk. Közösen tegyünk a gyülekezettel együtt vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, a Te áldásodért jöttünk, hogy ezek a kisgyermekek úgy tudjanak növekedni, hogy a Te színed előtt, a Te gondviselésedben legyenek. Az ígéret szerint, amelyet Te magad adtál minden napon a világ végezetéig. Számtalan kérdés van bennünk, néha szorongatnak ezek a kérdések, máskor könnyebbül a teher, mert a mosolyukban, az örömükben valahogy viszont látjuk azt az ajándékot, amelyet magában az életben adtál nekünk. Mégis szeretnénk értük imádkozni, és nem csak ezen az egy alkalommal, hanem imádságban hordozni az ő életüket. Te vagy az, akinél az élet titkainak a megfejtése van. Sok mindent nem látunk át, sok mindent nem értünk meg, sok mindent az emberi gondolat nem tud követni, Te vagy az, aki mindezek felett állsz. Így szeretnénk őket a Te kezedbe helyezni, hogy viseld az ő sorsukat, életüket. Minket pedig készíts arra, hogy oda tudjuk őket vezetni Te hozzád, hogy amikor a bennünk lévő válaszok elfogynak, de a kérdések még ugyanúgy özönlenek, akkor előtted állhassanak, és lehessenek a Te tanítványaid. Így kérünk, hogy őrizd meg az ő növekedésüket, testi és lelki épségüket, és segíts bennünket, szülőket, keresztszülőket, családot, gyülekezetet, hordozni az ő életüket bölcsességben, szeretetben, türelemben. Kérünk, hogy a Te áldásod így kísérjen mindennyiunkat, most és minden időben. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megáldó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünk folytatásaként a keresztség kiszolgáltatása után a megkezdett 167. dicséretünket énekeljük tovább. 167. dicséretünknek a második és harmadik versével folytassuk Isten tiszteletünket. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Thank you. Isten igét olvasom, amint megvan írva a Mózes első könyvében a 41. részben, a 47-től 48-ig, illetve az 53-tól 57-ig terjedő versekben. Ezekben a versekben így van megírva Isten üzenete most a mi számunkra. A bőség 7 esztendeje alatt gazdagon termett a föld. József összegyűjtött a 7 esztendő alatt minden élelmet, ami csak volt Egyiptomban, és a városokban helyezte el az élelmet. Minden városban a körülötte lévő mező élelmét helyezte el. József így annyi gabonát halmozott föl, mint a tenger homokja, olyan sokat, hogy végül már nem is vehették számba, mert száma sem volt. Azután eltelt a bőség 7 esztendeje Egyiptomban, és megkezdődött az éhínség 7 esztendeje, ahogy megmondta József. Éhínség lett minden országban, de egész Egyiptomban volt kenyér. Azután éhezni kezdtek Egyiptomban is mindenütt, és a nép kenyérért kiáltott a fáraóhoz. Ekkor a fáraó ezt mondta az egyiptomiaknak: menjetek Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond nektek. Amikor az éhség kiterjedt az egész országra, József megnyitotta az összes magtárat, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak, mert súlyos volt az éhínség Egyiptomban. És az egész földről Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát vásárolni, mert súlyos volt az éhínség az egész földön. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem szűnünk meg hálát adni az élet csodájáért, és ezekben a kisgyermekekben valahogy mindig újraéljük, hogy így fordulsz hozzánk, mint aki az élet mellett állsz ki mindig, az életet akarod munkálni. Ezért hozzuk ide a magunk életét, amely néha megrongyolódott, megfáradt, megfásult egy kicsit, és szeretnénk visszakapni mindazt, amely újból eltölt reménységgel, amely visszaadja a békességünket, amely arra mutat rá, hogy hordozol a te gondviselésedben bennünket naponként. Olyan jó hallani és újra élni azt, amely ezekben a kisgyermekekben is útmutatásként ott van, és ahogy kapcsolódik hozzá a szent ígéret, hogy velünk vagy minden nap a világ végezetéig. Ma is azért kerestünk, mert sok mindent szeretnénk elmondani, ami bennünk van, néha szavakkal nem megfogalmazható, csak egy-egy érzés ez. Némely szorongat bennünket, más örömmel tölt el. Szeretnénk, ha mindezt látnád, és most is igaz az, hogy a megfejtés nem a mi kezünkben van. Nem tudjuk sokszor, hogy mit kell tennünk, hogy kell megoldjuk, azt várjuk, hogy valami irányt te mutatsz majd ma nekünk. Így kérjük a te lelkedet, hadd nyissa meg az igének ajtaját számunkra, hogy az valóban eligazíthasson bennünket ezekben a mai időkben is. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 25. Zsoltár második versét énekelve. 25. Zsoltárunk második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Yeah. alapigénket a Mózes első könyvének 41. részéből olvasom újra, a 35. és 36. versek egy-egy felét. Gyűjtsenek össze minden élelmet a következő jó esztendőkben, mert ez az élelem lesz az ország tartaléka. Foglaljuk el a helyünket. Keresztségben már említettem, hogy a József történetének további üzeneteiről lesz szó, az ige hirdetésben is. Ebből a történetből csak annyit szeretnék felidézni, hogy a történetek sorrendiségében, a történésekben, az eseményekben nagyon nehezen látszik azt, hogy az Isten mit is akar ebből kihozni. Egy elég tragikus történet, amely kezdődik egy családtörténettel, ahol testvérek meggyűlölik egymást, annyira, hogy a haragjuk halálos gondolathoz vezet, gyilkossághoz, és úgy gondolják, hogy az egyik testvérükről végleg meg akarnak szabadulni. Aztán nem történik meg a gyilkosság, hanem rabszolgának adják el azt a testvérüket, aki így kerül Egyiptomba. Egyiptomba úgy tűnik, hogy a sorsa jobbra fordul, valami jó irányt vesz az élete, megbízható ember, kitartó, hűséges ember, sokat dolgozik, és úgy kezd felkapaszkodni. Aztán jön egy igazságtalan fordulat, és a következő pillanatban megint nyomorúságban találja magát, börtönben találja magát. Aztán ott is feltalálja a helyzetét, megpróbál ebből is kiemelkedni, már-már majdnem sikerül, megint visszaesik. És végül aztán valahol ott látjuk a fáraó első embereként, aki egy egész országnak a dolgait intézi. Csak a történetnek a legvégén szólal meg az az üzenet, amit végig vágyunk, hogy egyszer csak kiderül, hogy ez a sok minden nem összevisszaság, hanem van benne valami tervszerűség, és ezt maga József mondja ki, amikor újra találkozik a testvéreivel. Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de az Isten mindezt jóra gondolta fordítani, és akkor hozzáteszi, mint egy zárójeles megjegyzést, és hogy az Isten ezáltal sok népet meg tudjon tartani. Arra gondol József, hogy ő ott a fáraó jobb kezeként megold egy olyan létkérdést, amely mindenkinek valóban az életkérdése is. A fáraó álmot lát, és ezt az álmot maga József fejti meg Isten segítségével, amely arról szól, hogy először következik 7 bő esztendő, és utána 7 szűk esztendő. És erre fel lehet készülni. A mai igehirdetésnek röviden azt a címet lehetne adni, hogy bőségben és szükségben, vagy alcímként inkább feltehető a nagy kérdés, van-e tartalékod? Foglalkozol-e azzal, hogy legyen tartalékod? Az embereknek az életében ma talán leginkább az jellemző, hogy napról napra élünk. Ez lehet a gazdasági helyzetnek is tulajdonítható, lehet, hogy az embereknek kevés a pénze, tényleg úgy van, hogy minden hónapban elköltjük azt, amit kapunk, vagy amit beszerzünk, de hogy ez lelki értelemben is így van, az biztos. De miért? Az már nem fogható a gazdasági helyzetre. Lelki értelemben is valahogy úgy élünk, hogy ami ma öröm, annak örülünk, holnap aztán kétségbeesünk. A holnapi kétségbeesést valahogy túléljük, és arra számítunk, hogy a következő nap megint felfele ível, és akkor valami jó történik. Semmi tervszerűségünk nincs ezzel kapcsolatban, semmit nem látunk előre, és igazából talán még azt is kimerném mondani, hogy fogalmunk sincs arról, hogy most épp a bő időket éljük, vagy a szűkös esztendőket. Totálisan összekeveredik bennünk minden, és aztán az ember, amikor azokban a helyzetekben belekerül, hogy valamit a tartalékokból elő kellene venni, akkor nem tudja, hogy mihez nyúljon. Ez a történet anyagi dolgokról szól, de én párhuzamosan oda szeretném tenni ezt a lelki értelmet is, amit érdemes lenne megvizsgálni. Nagyon egyszerű a képlet. Nem kell ahhoz nagy agynak lenni, vagy nagy okos embernek lenni, hogy rájöjjön arra valaki, hogy mi a megoldás. Ha az álom azt jelentette, és az isteni kijelentés erről szólt, hogy van először 7 bő esztendő, és utána jön 7 szűk esztendő, akkor ez bárkinek a fejéből kipattanhat, hogy ezt úgy lehet áthidalni, hogy amikor van, akkor azt összegyűjtöm, és amikor nincs, akkor élek belőle. Túlontúl egyszerű ez a gondolat, azért nem megy nekünk, vagy egyszerűen tényleg nem tudjuk azt, hogy mi az, ami elraktározható, és mi az, ami nem, mi az, aminek éppen ideje van, és mi az, aminek éppen nincsen ideje. A bőség ideje alatt mit tesz József? Még több munkát ad az embereknek, és még több adót vesz ki az emberekre. Hát ez borzasztó. Arról szól a bőség, hogy még többet gürizzek. Arról szól a bőség, hogy még többet adózzak. Arról szól a bőség, hogy ne élvezzem azt, hanem elkezdjek spórlósan gondolkozni, és mindig tegyek félre valamit. Mindig felháborodunk ezen, és azt mondjuk, hogy hát végre hagyjatok élni, hagyjatok örülni, hadd élvezzem azt, amin van. Most ki tudja, hogy egyáltalán a holnap az enyém lesz-e? Hát nem azt mondom, hogy nincs benne igazság. Mert minden napnak az örömét jó lenne elvenni, és jó lenne azzal jól élni. De mindenki ismeri a tücsök és a hangya meséjét. Hogy jó dolog muzsikálni, jó dolog sok mindennek megadni azt a teret, hogy az az örvendezésé legyen, hogy az úgy tűnjön, hogy én tényleg bőségben élek. Egyébként ezt is meg lehetne vizsgálni, hogy bősége az, amikor én nagyon örvendezek, amikor én azt nagyon azt gondolom, hogy most egy kicsit két kézzel falhatom az egész életet. Mert aztán eljön a szükség ideje. És a szükség idejében mit csinál József? Megnyitja a magtárakat, és jönnek az emberek. Megint hogyan? Megint bosszankodva. Megint zúgolódva. Eddig is zúgolódtak, mert ők sokat dolgoztak. Ők adtak nagyobb adókat. Az egyötöd részét a termésnek be kellett szolgáltatni, hogy legyen mit félretenni. És most megint zúgolódva jönnek az emberek, hogy pénzért adják vissza azt, amiért én dolgoztam meg. Hát abban az én munkám van. Hát azt ingyen kéne szétosztani. És ott állnak sorba, és még talán azt is mondják, hogy ez nagyon drága. Sokat kell érte fizetni. Ez a történet szólhatna akár arról is, hogy az anyagi javainkkal jobban meg kéne tanulni, gazdálkodni. Még talán azt is el lehetne mondani, hiszen templomban vagyunk, hogy hit alapján gazdálkodni velük. Nagyon-nagyon nem vagyunk erre felkészítve. Ezt nem tanítja senki, a magunk kárán tanuljuk meg sokszor, és valahogy ezt a megtanult valóságot sem tudjuk továbbadni. Úgy tűnik, nem akarja senki megérteni sem. De akkor most nézzük és tegyük oda párhuzamosan azokat a dolgokat, amelyek sokkal jobban meghatározzák az életünket. Az anyagi jólét vagy szűkösség sokkal inkább áthidalható, mint más szükség az ember életében. De jó lenne, hogyha az egészséget, a szeretetet, a szerelmemet, a békességemet, a hitemet, a reménységemet lehetne palackba zárni, befőttes üvegbe rakni és betenni a kamrába, hogyha majd nem lesz, előveszek, kinyitok egyet és jobb lesz az életem. Van-e ilyen éléstár? Van-e ilyen lelki kamrája az embernek? Első felindulásból azt mondjuk, hogy nem. Hogy ilyet nem lehet. Nem lehet érzéseket elraktározni. Egyáltalán hogyan? Aztán a második felindulás az az embernek, hogy ha viszont nem lehet, akkor tényleg az a nagy igazság, hogy na most éljek kedvemre, mert utána úgyis minden rosszabbra fordul. Ez viszont nagyon gyenge kilátás. Valami nagyon kudarcos jövőt fest fel az embernek. Jézus azt mondja egyszer a tanítványoknak, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket, amelyeket a mosda, a moly, a rozsda és a tolvaj azt nem tud elvenni tőletek. És akkor ott állnak a tanítványok, és azon gondolkoznak, hogy jó, ez mi? Jó érzések? Egy-egy jó emlék? Egy-egy csoda az életembe? Aztán majd eljönnek azok az idők, amikor nincsenek jó emlékek, nincsenek nagy csodák, és akkor majd ezeket előveszem, nézegetem a fényképalbumot, és jó kedvre derülök, hogy de jó volt, amikor együtt voltunk, de jó volt, amikor kicsik voltak a gyerekek, de jó volt, amikor még én is egészséges voltam. Én azt gondolom, hogy ez sokszor ad örömöt. De csak annak az embernek, aki abban a helyzetben, amikor föllapozza ezt a könyvet, akkor is van öröme. Ha akkor keserűsége van, akkor ez csak mind ráadás. Mind jobban megnyomja a lelkét. Hova kell tenni a befektetéseket? Vagy hova lehetne beszolgáltatni abból, ami most van? És erre azt mondja Jézus, és mai napig ez így áll, add az én kezembe, add nekem, én befektetem. Olyan gyenge az a reklám, bocsánat a kifejezésért, amely azzal a nagy kérdéssel jön, hogy ön kinél bankol? Menj oda és csapkodd az asztalt, hogy adja vissza, amit odaadtál neki. De az Isten is megkérdezi, és azt mondja, hogy hova fekteted be? Ahova befekteted, onnan kért számon. Ha a gyermekedbe fektetted be, akkor annyit kapsz vissza, amennyit a gyermekedbe be tudtál fektetni, feltéve, ha nem feledkezik meg rólad. Ha a társadba fektetted be, de a társad beteg lesz, és elveszted, akkor mit fogsz kinyerni belőle? Hogyha abba fektettél bele, hogy vannak bankszámláid, akkor egyszer csak jön valami, amit nem lehet pénzen megváltani, ilyen az emberi élet, és nem jutsz sehova vele. Az Isten azt mondja, hogy fektesd bele abba, ami az én országom, ami az én valóságom. Mert megfoghatatlan ez az egész, mert az ember elkezd gondolkozni azon, hogy de hogy lehet? Most a szívemből, a lelkemből, az érzéseimből mit tépjek ki, hogy, és hogy adjam oda az Istennek? Hogy tuszkoljam oda a kezébe, hogy na ez van nekem, most ezt tartsd meg nekem a későbbi időkre. De azért, hogyha az ember végig gondolja, akkor lehet. Ha most olyan jobbnak tűnik az életem, ha most úgy érzem, hogy a társam igazán a társam, hogy tudom szeretni, akkor ezt miért ne tehetném az Isten színe előtt? Hogyha úgy érzem, hogy nagy ajándékot kaptam a gyermekemben, akkor miért ne lehetne ez a gyermek nem csak az enyém, hanem amely jogos tulajdonosként meg is illeti az Istené is? Hogyha úgy érzem, hogy most van valami fizikai erőlétem még, akkor azt miért kellene csupán a saját javamra fordítani, miért ne lehetne belőle egy kicsi ott az Isten mellett is? És ha úgy érzem, hogy most még vannak építő gondolataim és szándékaim, akkor az miért ne vihetne közel az Istenhez, és lehetne az Isten dicsőségére is? És hogyha ez így van, és oda tudnék adni belőle valamit, akkor lenne egy olyan reménységem, hogy ezt az Isten nem felejti el. Hiszen előtte éltem meg mindezeket. Csak hát hogy is fogalmaz az ember? Hát nem most. Hát most még fiatal vagyok, most annyi mindenre kellene még az idő, annyi mindenre kéne ez az egészség, most belehúzunk, most építünk, most belehúzunk, most még a világot körbe tudom járni, most egy kicsit hadd fordítsam még magamra mindazt, amin van, aztán utána tudom, hogy később ez sokkal nehezebb lesz. Higgyétek el, ezt az Isten mind megérti. Én nem is akarja elvenni. A kérdés az, hogy ha nem raktározok, akkor később lesz-e valami. Én ezt a raktározást hálaadásnak nevezném el. Hálaadásnak azért, amin van. És a hálaadáshoz kapcsolódó cselekedeteimért, amit valahogy meg tudott tenni egy másik emberért, amikor az egészségem megengedi, hogy a másikon is tudjak segíteni, amikor a szeretetemből jut olyannak is, akit nem szeretnek, amikor a bennem lévő reményből jut valakinek, akinek nincs reménye, és amikor én ebből adok, persze nem sok van nekem sem, de azért jut, mert épp, ki kell mondjam, a bőség idejét élem. Tudom, hogy lehet más megközelítést is adni. Lehetne elégedetlennek lenni. És lehetne mondani és sorakoztatni, hogy mi nincs. Tudjátok, nagyon sok mindenünk van. Sokkal több, mint másoknak. És akkor egyszer eltelik ez a 7 év. Nem szépít ezen a történet, és a Biblia sem szépít, és elmondja a Biblia azt, hogy az emberi élettel együtt hozzájár dolgoknak a mullandósága is, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ember neki keseredik, és azt mondja, hogy na itt a vége. Hanem ez inkább arról szól, hogy utána kezd gondolkozni azon, hogy hol vannak a tartalékai. És ezek a tartalékok hova tudják őt még elvinni, hova tudják az életét helyezni. Van, hogy megtorpan az ember élete. Van, hogy megtorpan az embernek a hite. Van, hogy megtorpannak az érzései. Van, hogy kell a vigasztalás. Van, hogy kell egy megbocsátás. Van, hogy kell az örök életnek a reménysége. Amíg fiatal vagyok és élem az életemet, addig nem kell. Ma reggel itt a templom előtt találkoztam valakivel, kérdeztem, hogy strandra megy, jó, régi ismerős a gyermekével. Azt mondja, nem. Hát mondom, ilyen jó időben mi jó program lehet? Kórházba megyek, a férjem van ott, 6 hete van ott, motorbalesetben. Úgy volt, hogy levágják a lábát. Egyik orvos azt mondta, hogy de mégse, próbálkozzunk vele. Azért ez kemény küzdelem. Utána jött egy telefonhívás, gyülekezeti tag, fiatalember leesett az állványról, eltört a gerincét. Siófokon először a kórházba, ma Pécsre viszik, ott fogják műteni. Az ember úgy végig gondolja, hogy annyira természetes, hogy én mozgok, jövök, megyek, de amikor ezek úgy eltűnnek az életembe, akkor mibe kapaszkodok bele? Akkor hova vetem a reménységemet? Ki fog engem meggyógyítani? Ki tesz engem újra egészé? Ki adja vissza azt, amit elveszítettem időnként? És akkor jövök az Isten elé. És akkor megkérdezhetem, hogy hát hol vannak azok a dolgok, amiket úgy nekem félretettél? A talentumok példázatát mindannyian jól ismerjük. Az Isten kiosztja a lehetőségeket, kiosztja a feladatokat. Az egyik szolga 5 talentumot kap, a másik szolga 2-t, a harmadik 1-et. Aki 5-öt és 2-t kapott, elment és befekteti. Kockáztat. Valami olyasmit tesz, hogy dolgozik, gürizik. Azért, mert úgy gondolja, hogy ez helyes. És a harmadik azt mondja, hogy elmegyek és elásom, nem tudom, mit kezdjek vele, de nem is akarok vele túl sokat foglalkozni. Inkább élném az életemet egy kicsit terhektől mentesebben, mint hogy azzal foglalkozzak, hogy később majd miből éljek meg. A történet vége azért mindent a helyre tesz az ember lelkében. Az, aki 5-öt mert kockáztatni, az 10-zel gazdálkodhat. Aki 2-t mert kockáztatni, az 4-jel gazdálkodhat. Aki nem mert kockáztatni, mert nem fektetett be semmit, az mindenét elvesztette. Azt is elvették tőle, amilyen volt. Nem szeretném, ha így járnánk. Kell az életünkben a tartalék, és jó lenne elmondani azt, amit Pál apostol is el tudott mondani, hogy én tudok bővölködni, és tudok szűkölködni. Ha az Isten bőséget ad, akkor tudok hálát adni. Tudok élni vele. Nem elherdálni fogom, hanem azokra a dolgokra használom fel, amelyekre azt fel kell használni. Életeket akarok menteni vele, szeretni akarok vele, reménységet akarok élni vele, sok mindenre az nagyon-nagyon jó. És amikor eljön a szükség ideje, akkor megtanulok imádkozni, akkor megtanulok megelégedett lenni, akkor megtanulom hittel elfogadni, hogy az, amit eddig tettem, az ott van az Istennél letétben. És egyszer eljön az Isten, és mindezt a javamra fordítja. Amikor most elcsendesedünk imádságra, egy kicsit tegyünk rendet a lelkünkben, nézzük meg, hogy mi van az éléskamránkban. Abba, amiben szívesen bemegy az ember, és úgy jó lenne a polcról tényleg levenni, egy kis örömöt, egy kis reménységet, egy kis újra szeretni tudást, valamit, amire szükségünk van. Segítsen az Isten, hogy ezeket össze tudjuk gyűjteni a magunk számára, és azok számára, akiket szeretünk. Ezért imádkozzunk.